Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás Podcast 142. adása. Benne ezúttal is két fő interjúval. Az elsőben Ligetvári Patrikkal, a magyar férfi kézilabda válogatott játékosával beszélgetünk a mögöttünk hagyott tatabányai olimpiai selejtező tornáról, ahol a magyar válogatott kiharcolta a párizsi olimpián való szereplést. A műsor második részében pedig kollégáinkkal, Németh Dániellel és Tokis Tamással beszélünk a magyar labdarúgó válogatott előttünk álló mérkőzéseiről, illetve arról, hogy ezek a tavaszi meccsek mennyiben befolyásolhatják majd akár a keret kialakítását is az Európa-bajnokságon. Ácsi rovatunkban beszélünk arról, hogy hogy éltük meg személyesen ezt a kézilabda selejtező tornát. Beszélünk a női BL 8-ad döntőiről is, ahol a Fradi, illetve a Debrecen is hazai pályán kapott ki. Természetesen szóba kerülnek a legfrissebb labdarúgó hírek, köztük a hétvége rangadói, a Bajnokok Ligája meccsei, és az, hogy a folytatásban hogy alakul majd a BL sorozat, és ezúttal is néhány színes érdekességgel is szórakoztatunk majd titeket. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az e-heti podcasthez. Kézilabda. Itt van velünk a vonalban Ligetvári Patrik. Szia Patrik, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
A felvétel időpontjában nagyjából másfél nap telt el azóta, hogy a magyar válogatott kijutott a párizsi olimpiára. Mivel telt neked ez a másfél nap? Mennyit tudtál gondolkodni azon, hogy mi is történt, meg feldolgozni az eseményeket?
Igazából azért tudtam pihenni, és tényleg kellett hozzá idő, még nagyjából most nem tudtam annyira jól feldolgozni ezt az egészet, hiszen ekkor eredményt még nem értem el, hogy egy ilyen megfogalmazott cél, ami ki volt mondva előttem, hogy amit el szeretnék érni, és el tudtam érni, ez sikerült. Tényleg egy nagyon furcsa érzés volt bennem már tegnap meccs utántól egész végéig, de most egyre jobban én is tudom feldolgozni ezt, hogy mi valóban mit is tudtunk elérni.
Szerinted egyébként, és tényleg egy ilyen sportos, élményes szempontból azért nyilván más lehet az, hogyha közvetlenül a meccs után értékel valaki, vagy hogyha egy vagy másfél nappal később értékel valaki. Szerinted ezek az élmények változhatnak olyan szinten, hogy ahogy indul a feldolgozási folyamat, úgy egyre inkább tudjátok értékelni, hogy valóban mekkora tettet hajtottatok végre, vagy ez az élmény, ez szerinted így kitart abban az érzésben, ahogy mondjuk vége lett a meccsnek, ünnepeltetek, és elvisztiteket akár életetek végéig is?
Nyilván szerintem ez ember típus függ, mindenki gondolom más, hogy reagál erre, és más, hogy éli meg ezt az egészet, de nekem számomra ugye ez volt az egyik legnagyobb álmom, hogy az országomat, hazámat képviselsem egy olimpián, magyar válogatott a Svezben, most itt a lehetőség, szóval nem tudom akkor mit fogok érezni, én jelenre tudok mondani, de biztos nagyobb büszkeséggel fog eltölteni engem.
Beszéljünk egy kicsit a torna részleteiről, meg kicsit visszamennék az időben oda, hogy az Európa-bajnokság, ami nagyon jól sikerült a csapatnak, az mennyire éreztétek azt felkészülési tornaként erre a tornára, ami talán még fontosabb lett, bármennyire is furcsa, hogy egy Európa-bajnokságot így kicsit második szintre helyezünk. Az ott történtek, azok adtak önbizalmat erre a tornára nektek?
Igen, szerintem abszolút ezt ki lehet mondani, hiszen azon a tornán igazából nem volt vesztenivalónk, de viszont nagyot tudtunk nyerni vele. Történelmi eredményt tudtunk elérni, ez még szerintem plusz motivációt is adott a csapatnak, hogy elhiggye mindenki saját magára azt, hogy ez a válogatott valójában mire is képes. Hiszen Csama is, meg talán én is mondtam egy meccs után, hogy még szerintem nagyon nagy potenciál van ebbe a válogatottba, hogyha azokat a dolgokat, amiket például az utolsó két meccsen is csináltunk, hogy sok volt a technikai hibánk, azokat le tudjuk minimalizálni, akkor még jobbak tudunk lenni, és még komolyabb ellenfelek ellen van esélyünk, hogy megnyerik a mérkőzést.
A lefújás után, a portugálok elleni meccs lefújása után többen is kiemelték nyilatkozatban, hogy azt érzik, hogy mostanra állt össze igazán a csapat, és a legrutinosabb játékosok is ezt mondták, akik azért már jó pár éve a válogatott tagjai. Te is így érzed ezt, hogy ez volt az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy igen, tényleg összeállt igazán ez a csapat?
Én azt mondom, hogy igen, hogy hiszen azért megmutatta ez a válogatott most az elmúlt jó pár mérkőzésen is, hogy mennyire együtt tudnak lenni, vagy együtt tudunk lenni, és hogy tényleg bármi is a teher nem nyom minket össze. Szóval tényleg szerintem most nagyon együtt vagyunk, és akár ebbe az évben még egy olyan eredményt is elérhetünk, ami még nagyobbá tudja tenni ezt a 2024-es évet. Igen, magasra tettük a mércét ugye ezzel az Európa-bajnoki 5. helyezettel, de ezzel még szerintem tudunk javítani.
Tunézia elleni győzelemmel kezdődött a torna, és aztán jött a Norvégia elleni vereség a második játéknapon. Azt tudjuk, hogy Chema Rodrigueznek az egyik mottója a szövetségi kapitánynak, hogy 5 percet lehet ünnepelni meccsek után, meg 5 percet lehet szomorkodni. Mennyire gyorsan dolgoztátok föl a norvégok elleni vereséget?
Tulajdonképpen vége volt ott a mérkőzésnek, ott bementünk az öltözőbe, ott azért szomorúak voltunk, utána próbáltuk azért elfelejteni, hiszen tudtuk, hogy ha esetleg meg is nyerik azt a mérkőzést, de a portugálok ellen akkor is nyernünk kell. De nyilván az lett volna a célunk, hogy hazai pályán nyerjünk, hiszen ennyi ember kilátogatott arra a mérkőzésre. Tényleg teltház előtt játszottunk, meg szerettük volna nyerni abszolút azt a mérkőzést, de megkönnyíteni saját dolgunkat. De utána úgy éreztem, hogy mindenki el tudta engedni azt a meccset, hiszen tudták azt, hogy mivel jár a portugálok elleni mérkőzés, és szerintem mindenki abba fektette be az összes energiáját.
Lehet, hogy egy picit közhelyes lesz a kérdés, de szerintem át tudtad értékelni így magadban, hogy mennyit jelentett a szurkolás, és mennyit jelentett a Tatabánya egy közönség nektek válogatottnak. Abból a szempontból is kérdezem, hogy mondjuk az első két meccs szintén teltházas közönsége és szurkolása az segített nektek mondjuk a harmadik meccsen, mert lehetett volna nyilván egy olyan eset, és láttunk olyat már a sportban, hogy egy teltházas közönség megbénítja az adott válogatottat. Nálatok teljesen az ellenkezője történt a portugálok elleni meccsen.
Igen, abszolút. Ez is abszolút benne volt, de úgy érzem, hogy mindenki annyira együtt tudott érni a közönséggel, és a közönség is velünk, és bármi is történt, mondjuk esetleg az ellenfél vezetett, ők még jobban rázendítettek, még jobban szurkoltak nekünk. Szóval ők bíztak bennünk, és tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy minél jobb hangulatot varázsoljanak nekünk. És ez a csapatról meg nagyon jó hatással volt, én úgy gondolom.
Eléggé hullámzóan alakult a portugálok elleni sorsdöntő meccs. Az elején nagyon jól kezdtünk, és nagyjából az első fél idő végéig egészen tartottátok is ezt a ilyen 2-3-4 gólos előnyt. Aztán a fél idő végén kiegyenlítettek a portugálok, és a második fél idő elején ők mentek el, emlékeim szerint ilyen 3-4 góllal. És onnan nem is feltétlenül egy jó 5 perccel sikerült fordítani, hanem ilyen iszonyatos küzdelmet látott szerintem mindenki, aki nézte ezt a meccset. Minden egyes védekezésben elszánt harcosokként küzdöttetek a pályán. Mik hangoztak el az edzői stáb, illetve akár a rutinosabb játékosok részéről a sorsdöntő pillanatokban? Volt valami olyan, amivel így tüzeltétek egymást, vagy tüzeltek titeket az edzők, hogy ez a meccs, ez talán életetek egyik legfontosabb meccse, és ezt egyszerűen nem szabad elveszíteni?
Igazából az nem hangzott el, hogy arról volt, hogy ezt a meccset ezt élveznünk kell, a Csaba is azt kérte tőlünk. Az, hogy el lehet veszteni ezt a mérkőzést, arról tulajdonképpen meg sem lett említve ez a szó. Mi ugye azon a mérkőzésen szerintem nagyon jól is tudtunk kezdeni, sok hibát vétettünk nyilván az első fél idő vége fele, sok technikai hibánk volt, abból adódóan a portugálok vissza is tudtak jönni, ott könnyű gólokat tudtak lőni, utána átvették a vezetést, és nekünk utána nagyon nehéz volt visszakapaszkodni, tulajdonképpen gólra volt gólválasz. Amikor kisikerült védekeznünk egy támadást, akkor vagy belehibáztunk, vagy kapufát lőttünk, vagy tényleg valami olyasmi történt, hogy nem tudtunk visszakapaszkodni, de nagyon vártam azt a pillanatot, hogy mikor lesz az, hogy valami történjen, hogy belehibáznak még egyszer, és akkor át tudjuk venni, hogy még jobban rájuk tudunk kapaszkodni, és gólra tudunk följönni. Az utolsó, a meccsnek az utolsó periódusában Én mondtam a Bájdi Bencének, hogy a Sipit kiállították. Talán előtte két támadással mondtam azt, hogy hagyjuk lőni őket kintről, hiszen nagyon keresték a Báló elleni játékot, és tényleg egy nagyon eredményes is volt belőle a portugál csapat, és ebből még ugye a szélsőket is elég jól megjátszották. És szóltam a többieknek, hogy egyedül csak a kosztára lépjünk ki, a többieket hagyjuk lőni, hiszen a mérkőzésen volt egy gól, amit kaptunk ebből a meccs elején. A távoli zónás lövésből.
Lékai Máté azt mondta, és ez kapcsolódik ehhez még a válaszodhoz is, azt mondta a lefújás után Máté, hogy azt látta, hogy remegnek a portugál kezek. Ezt te is tapasztaltad?
Igen, meg benne volt, azért gondoltam azt is, hogy a két Costa testvér azért nem a legidősebb játékos, nyilván egy világklasszis játékosról van szó, már most is, hogy tényleg 20-21 éves, és hogy lehet sokat is mondtam, de nyilván nem ez a játék, ezek a játékosok fogják eldönteni azt a mérkőzést, hanem próbálják esetleg a Rui Costának átadni azt a lehetőséget. De azt vettem észre, hogy amikor meg tudtuk lépni ezt az egészet, hogy lőjenek távoli zónából, és tudtuk, hogy a Bartosz Laci kiválóan véd abból, akkor azért nem nagyon akarták elvenni a labdát, és azért passzívig is elhúzták, és utána tudtuk labdákat szerezni abból, hogy vagy Bartosz Laci védett, vagy pedig esetleg kihagyták.
Nálunk is volt egy elég fiatal srác, aki elég biztos kézzel lődözte a labdákat, Imre Bence, 9 lövés, 9 gól a sorsdöntő meccsen, és az utolsó 5 percben, vagy inkább 10-ben nagyon sok helyzetet oda sikerült kijátszani hozzá. Mesélj már egy kicsit róla, hogy milyen srác, meg milyen a pályán, mert ez alapján, a teljesítmény alapján, mint hogyha egy 10-zel vagy 12 évvel idősebb embert láttunk volna, akinek a világ összes rutinja ott van a kezében.
Igen, tulajdonképpen olyan magabiztossággal tud játszani Imre Bence, mint hogyha tényleg ezt csinálnám, mert legalább 20-30 éve és top szinten csinálja ezt. Nagyon jól oldja meg ezeket a párharcokat szerintem a kapusokkal szemben is, és nem mellesleg nagyon gyors egy játékosról van szó. Tulajdonképpen, amikor visszarendeződés van támadásból, sokszor észre se lehet még venni, és annyit veszünk észre, hogy Bence visszaért, és labdát szerez. Szóval tényleg nagyon, nagyon kimagaslóan jó játékosról van szó, és egy olyan játékosról, ami nem az a tipikus szélső, hanem benne van az a csibés szög, és szerintem ez még előre tudja vinni őt.
A hajrában, és gyakorlatilag az egész meccsen Bartusz Lászlónak a védései elképesztőek voltak, és szerintem egyetértünk abban, hogy ez az utolsó védése az minden idők egyik legnagyobb magyar válogatottban mutatott védése. Tényleg ráugrott szó szerint a portugál zicserre is úgy sikerült hárítani. Milyen a védelem kapcsolata Lacival, milyen volt a portugálok elleni meccs hajrája, és hogy működtök együtt ott hátul, mert kívülről úgy tűnt tényleg, mintha egy ilyen teljes harcos falat alkotnátok, akik itt aztán biztos nem engednek portugál gólokat a végén.
Szerintem nagyon jól működik, egyre jobban már az Európa bajnokságban, amikor jött Laci, próbáltam neki segíteni mondjuk a lövésekre, vagy kintről, és úgy érzem, hogy nagyon jól megtaláltuk egymást, hogy nagyon jól lett az összhang kettőnk között, hogy én elmondom neki azt, hogy mire számítson, milyen zónákból érkezhetnek lövések, és majd csak annyit mondtam neki, hogy bízom bennem, és menjen oda. Szóval egy mérkőzésről mérkőzésre ez is javul, és azt veszem észre, hogy ez egyre jobb tud lenni, és ebből még tudunk fejlődni is.
Emlékszel arra, hogy mi volt az első gondolat a fejedben, amikor Laci megfogta azt az ittszert, és ezzel gyakorlatilag biztossá vált a győzelem?
Úgy nem nagyon emlékszem igazából. Annyit láttuk, hogy eladtuk ott a labdát, és jönnek zicserbe, és akkor Bartusz László védett, mi nagyon-nagyon örültünk ott a kispadon, és tényleg nagyon örültünk. De ez szerintem abszolút benne volt, hogy a Laci ezt meg fogja fogni.
De milyen típusú ember vagy személyiség vagy inkább, aki a sikereket teljesen meg tudja élni a lefújás után, mondjuk teljes extázisban van, vagy egy picit te is az a csodálkozó típus vagy, mint azért a válogatottból vannak néhányan, akiknek idő kell lehet, hogy feldolgozzák ezt az élményt, vagy ezt a hangulatot.
Nekem nem kell, úgy gondolom, hogy meg tudom élni a sikert, és szeretem is ezt ünnepelni a csapattársaimmal. Szerintem ez nagyon jó, és remélem ez így is marad.
Hadd kérdezzelek egy kicsit Chema Rodriguezről, akit hát nem tudom, hogy kettőtök között milyen személyes kapcsolat volt akkor, amikor ő Veszprémbe igazolta meg fiatal feltörekvő játékosként, ott voltál már azért a veszprémi keret környékén. Milyen volt akkor Chema Rodriguez így még játékos társként?
Tulajdonképpen igen, hát az Ortega az párszor felhívott engem ugye a felnőtt csapatba, és ugye a Csemával tudtam edzeni, Nagy Lacival, nagyon nagy élmény volt már akkor számomra, és a Csema, már akkor láttam rajta, hogy edzőnek készül. Voltak olyan dolgok, hogy például az Ortega kért valamit a csapattól, hogy mit játszunk, mert hogy mondjuk a Kiel ellen készült egy csapat, és a Csemának mondjuk már akkor voltak ötletei, hogy mit preferál jobban, hogy például az átlövő és irányító közötti kapcsolatban még több gólt tudunk lőni. És akkor ezt mondta az Ortegának, és az Ortega volt olyan, hogy elfogadta, és akkor azt játszottuk, amit a Csema mondott.
És azt hogy érzed, hogy ahogy a csapat vagy a válogatott így összeért keret szinten, úgy most mondhatjuk azt, hogy ez a Csema válogatott kapcsolat az igazán megérkezett 2024 márciusában?
Igen, én szerintem abszolút ezt lehet mondani, főleg kettő ilyen eredmény után, amit ezt elértünk, és szerintem a fiatal játékosok is ugye nagyon jól be tudtak illeszkedni, de szerintem a Soltonyi Lászlónak is köszönhető, hiszen azért ismeri ezt az egész rendszert, amiben mi játszottunk, és a Csaba meg, hogy jól tudom, kéri most a junior válogatottól, hogy valami hasonlóképpen játszanak, mint mi. Szóval, hogyha bárki majd följön hozzánk, akkor azoknak a játékosoknak könnyebb dolga lesz, és ez kellett nyilván a junior edző és a Soltonyi László is. Szóval ez nagyon jó lesz most, és tényleg nagyon jó az összhang most a csapat között.
Taktikai szempontból jobb edző szerinted Csema Rodriguez, vagy motivációs szempontból? Mert nyilván a kettő kiegészíti egymást valamilyen szinten, de hát amilyen videók mostanában kikerülnek az öltözőtökből, az alapján motivátornak se tűnik rossznak.
Nem, szerintem elég komplett edzőről van szó. Taktikailag szerintem tényleg egy zseni, egy tényleg minden válogatott összetartáson előhúz valami újat, és valami új játékot vagy figurát játszunk le. Ugyanúgy, szóval, mint például, amikor behozta ezt a 7 az 5 elleni játékot is, de tulajdonképpen nem sok csapat játszott eddig, talán a Mezuge játszotta, akit lehetett látni, meg a Benfica még régebben. De tényleg a Csavának mindenre van válasza, és bárki ellen játszunk, mindenre tud válaszolni a lépéseivel.
Bő 4 hónap van hátra még az olimpiáig. Említetted itt már egy korábbi válaszodban, hogy akár még szebb lehet ez a 2024-es év. Szóba került-e egyáltalán az olimpia így az ünneplés után, vagy az eltelt másfél napban, vagy még egyáltalán nem gondolkoztok, és inkább a klubra fókuszáltok a következő hetekben?
Nyilván ez szóba került, hogy ugye lehet hallani, hogy a csoportkör az Párizsban lesz megrendezve, és utána át kell mindenkinek költözni azt jól emlékszem, Lille-be. Nyilván sokkal jobb lett volna az olimpiai faluba maradni végig, és nem elköltözni, de ilyen a rendezés, de nagyon örülünk annak, hogy tényleg egyáltalán nagyon kíváncsiak vagyunk erre, hogy milyen ez a légkör, ez az olimpiai falu, hogy tényleg ennyi sportoló ott van, meg az egész körítés, ez nagyon nagy élmény lesz számunkra.
Azzal foglalkoztok már, hogy milyen csoportba kerülhet a csapat, meg ilyen dolgokkal, vagy ez majd még a jövő zenéje?
Szerintem igazából tök mindegy, milyen csoportba kerülünk. Két csoport lesz, megnézzük, hogy milyen csapatok vannak ott az olimpián. Most azért sokkal kevesebb azoknak a csapatoknak a létszáma, akikre csak azt tudjuk mondani, hogy fölmegyünk a pályára, akár milyen sorra, akkor is nyerünk 15 legalább. Szóval úgy érzem, hogy ez az olimpiai sorsolás, vagy amilyen csapatok vannak most idén, ez sokkal erősebb, mint a mondjuk az előző kettő, ami volt.
12 év után jutott ki ismét a válogatott olimpiára. Abban a londoni időszakban még te is fiatalként nézhetted az olimpiát. Szerinted mit jelenthet egyrészt a magyar férfi kézilabdának az, hogy ismét olimpián lehet a válogatott, és mit jelenthet mondjuk egy mai fiatalnak, akár még olyannak, aki el sem kezdte ezt a sportágat, és mondjuk miattatok kezdi ezt a sportágat, hogy ismét ott lehet, és ott láthatja egy olimpián a férfi válogatottat?
Szerintem azt jelenti, hogy ennek a sportágnak megint van jövője, és hogy tényleg egy eredményes sportágról van szó, hiszen bebizonyította a csapat, hogy kijutott az olimpiára. A másrésztről meg ez nagyon jó, hiszen azért egy olimpiát, főleg nyáron ugye mindenki nézi, és tényleg nagyon sokan ülnek a televízió előtt, nézik a sportágakat, és tényleg esetleg olyan embereket is bevonhat a kézilabda itt Magyarországon, akik nem feltétlenül mondjuk azt szokták nézni a mindennapokban, és lehet, hogy ezért kezdenek el majd kézilabdázni. Szóval ez abszolút, ez nagyon, nagyon nagy, nagyon jó dolog, hogy kijutottunk, és tényleg szerintem azért sok kisgyerek elkezd majd kézilabdázni, mert lehet majd nyáron lát minket játszani.
Nyilván lehet egy gonosz dolog, amit most föl fogok hozni, így az ünneplés napjaiban, meg tényleg ennek az élménynek a hatása alatt, de az olimpia az abban a szempontból egy gonosz torna, hogy 14 fős keretek vannak, ha jól emlékszem, akkor tartalékjátékosokat lehet nevezni, de azért egy szűkebb csapat tud majd utazni. Nem tudom, hogy kezelitek ezeket a szituációkat csapaton belül, amikor mondjuk van egy bővebb keret, és abból szűkíteni kell, és aztán a végén kialakul a végleges. De valamilyen szinten ez úgy fog kinézni, hogy azok a játékosok, akik eljuttatták a csapatot az olimpiára, azok még akkor is kvázi olimpikonnak lesznek tekintve, így a kézilabda berkein belül, hogyha végül kimaradnak az utolsó keretből?
Ó, ez tulajdonképpen nyilván azt hiszem most volt valami változtatás, hogy 15 plusz 1 volt már
Oké,
az
jó
előző
van,
olimpián.
szerintem igen.
Igen.
Viszont én úgy tudom, hogy most 14
Vagy most 14
X
plusz,
lesz,
nem tudom.
és lesz
De
tartalék játékos.
nyilván ez nem az én döntésem lesz majd az, hogy ki lesz a csapatban. Szóval megkönnyítette ez a sorsa közövet, hogy ez az edzőnek kell dönteni, és nem nekem, hogy kik kerülnek be. De nyilván nagyon nehéz lesz ez annak a játékosnak, aki kimarad, de nagy a létszám, és tényleg az csomán, hogy ki kell hagyni a játékos vagy játékosokat.
A következő hetek nyilván a klubról fognak szólni. Mekkora élményt jelent neked? Mondtad az interjú elején, hogy egy nagy motivációt adott nyilván ez az utóbbi másfél nap, meg ez az utóbbi hétvége. Mekkora löketet jelent a klubmeccsekhez ez az egész élmény? Akár nem csak neked, hanem a válogatott többi játékosának.
Szerintem nagyot. Remélem, hogy a szegedi játékosoknak nem annyira, hiszen jövő héten játszunk velük. Már mondtam is a Bodoricséknek. De remélem, hogy ez ki is tart sokáig, és ebből tudok kamatoztatni, és tényleg jobb teljesítményt nyújtani, és tudok fejlődni.
Te hétfőn már edzettél a Veszprémmel, vagy még az pihenő nap volt?
Nem, pihenőnap volt, mert ugye azért voltak olyan játékosok is, akik tegnap tudtak csak hazajönni, és az edzőnk adott nekünk egy szabadnapot, és ma kezdünk, hiszen holnap a Fradiban már játszunk Magyar Kupa 4-es döntőbe kerülésére.
Volt már egyébként valami hasonló a pályafutásodban, hogy egy ekkora élmény után mondjuk 2-3 nappal pályára kellett lépned, vagy ez lesz az első ilyen?
Szerintem ez lesz az első ilyen, nem volt nagyon ehhez fogható.
Beszéljünk egy kicsit így a beszélgetés legvégén arról, hogy az olimpián, én legalábbis előlegezem, hogy az lesz majd a szövetségi célkitűzés, hogy minimum a csoportból jusson tovább a csapat. Mennyire számít az, hogy ott milyen eredményt fogtok elérni, és mennyire az számít, hogy ott lesztek?
Szerintem mind a kettő nagyon fontos. első részben az, hogy az első az, hogy ott leszünk, az a legfontosabb. A második részben meg, hogyha az ember eljut egy ilyen tornára, és tényleg profiként gondolkodik, akkor úgy megy ki, hogy nem szeretne kikapni, és nyilván éremér játszani. Tudjuk, hogy ez a mezőny nagyon erős, de ugyanezek a csapatok voltak az Európa-bajnokságon is ott, annyi, hogy most több időnk van talán fölkészülni, és nem szezon közben lesz ez a rendezvény, szóval teljesen más erőlétbe is tudnak belemenni a csapatok, szóval nem tudom, hogy mi lesz a végkimenete, a szövetségről való célkitűzés, de nyilván nekem az lenne a legnagyobb álmom, hogyha most nem az ötödik helyre, hanem az éremért tudnánk játszani.
Akkor azt kívánjuk, hogy ez megvalósuljon, ez az álmod. Azt hiszem, hogy mi se lennénk szomorúak, hogyha ez sikerülne. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy óriási gratuláció neked és az egész csapatnak ezért a tényleg fantasztikus teljesítményért, meg az olimpiai kijutásért.
Nagyon szépen köszönjük, és ígérem, hogy mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezt elérjük.
Ebben teljesen biztos voltam eddig is. Köszönjük szépen, Patrik. Ligetvári Patrikkal beszélgettünk az olimpiai selejtező tornáról, illetve a közeljövőről. A műsor második felében pedig a magyar labdarúgó válogatott lesz a fókuszban.
Labdarúgás.
Folytatjuk a hosszabbítást. Labdarúgás lesz a téma. A vendégünk Németh Dániel és Tokics Tamás, az Eurosport kommentátorai. Sziasztok, srácok! Köszi, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Sziasztok, köszi a meghívást!
Magyar válogatott a fókuszban, mert hogy pénteken elkezdődik a 2024-es év a válogatott számára. Ugye a főszerepben a nyári Európa-bajnoksággal nyilván, de előtte azért még vannak felkészülési meccsek. Először a török válogatott ellen hazai pályán. Kezdjünk egy picit messzebbről, nem olyan messziről, de azért a közelmúlt egyik legfontosabb híre volt, hogy vajon a kerethirdetés az hogyan néz ki és hogyan áll össze, és vannak új játékosok a keretben, például Dárdai Márton. Milyen hangulat lehet most a válogatottnál, és hogyan indulhat neki ennek a tavaszi hadjáratnak a válogatott, ha már a törökökkel játszunk? Tomi?
Én átadnám a kezdést Daninak inkább, aztán majd reflektálok rá.
Az önbizalom az biztosan megvan most a válogatottnál, elnézve azt, hogy hogyan teljesítették a selejtező sorozatot. Ezért az elég régen nem fordult elő, hogy ennyire simán vették az akadályt. Jó, persze, hogy a csoport az alapvetően nem volt egy megoldhatatlan feladat, ezt tudtuk az elején is, de azért ez egy külön feladat volt, ami azért más, mint amit a válogatott megszokott az utóbbi időszakban, mert láttuk azt, hogy így nagy ellenfelek ellen, amikor nem kell feltétlenül a labdával például sok mindent kezdeni, hanem második szándékból, vagy mondjuk úgy, hogy az ellenfelet hibára kényszerítve próbálunk játszani, abban már jók vagyunk. Viszont a labdával, pláne úgy, hogy az ellenfél mondjuk kicsit visszahúzódik, nem mindig voltunk jók, és ezt kellett az utóbbi időszakban megoldani, és ez sikerült, úgyhogy itt igazából a legfontosabb feladatot azt kivipálták az utóbbi időszakban. Tehát ez a válogatás, ez folyamatosan fejlődik, és ez alapvetően a játékosokon is érződik, és ami szerintem nagyon fontos, hogy folyamatosan találnak új embereket, akik még hozzá tudnak ezt tenni. Itt említette Dárdai Mártont, aki szerintem óriási fogás lesz ez a csapathoz, és olyan lehetőségeket is ad Rosszinak, ami eddig talán nem volt. Persze most ez egy megelőlegezett bizalom Dárdainak is, de a képességei megvannak hozzá.
Igen, és szerintem eljutottunk most már oda, hogy a magyar válogatott keretbe való bekerülésért igen komoly harc van, míg mondjuk 2 éve Marco Rossinak volt 20 plusz 5 olyan játékosa, akit be tudott dobni a mély vízbe, most azért ez lényegesen nagyobb szám, és itt valóban Dárdai Mártonra rácsatlakozva azért rögtön egy olyan profilt hozhat a válogatottba, ami eddig is azért megvolt Szalai Attila révén, de talán egy még magasabb szintet hozhat, és ami még egy pozitív gondolat Dárdai Márton mellett, hogy szerintem ő egy több funkciós játékos, tehát adott esetben bedobhatod őt a középpályán is, és nálam például a válogatott középpályája 6-os pozícióban az Dárdai Márton, és Séfer András lenne az én választásom szerint. Egyrészt Dárdai Márton tud pozíciós játékot játszani, tehát ő inkább hátul marad, biztosít, nem feltétlen támogatja a támadásokat, még azért Séfer is elmozgó játékos, Callum Stiles is elmozgó játékos, Nagy Ádám is, hiába azért nem látjuk sokszor a kapu előtt, de azért erőszeretettel van mindig úton. Szóval egy Dárdai Márton egy több lövetű fegyver lehet már Rossi tárában, és az, hogy egy Európa bajnokság előtt talál egy ilyen játékos, vagy nem talál, hanem sikerül behívni egy ilyen játékost, azt szerintem nagyon pozitív a jövőre nézve a magyar csapatnál.
Arról vannak valami infóitok, hogy nézett ki ez a becserkészés a Dárdai Mártonnak?
Hát olyan nagyon nem kellett szerintem becserkészni egyébként. Érdekes, én ezt mindig onnan közelítettem meg, hogy a profiljából fakadon azért Dárdai Márton egy olyan játékos, aki lehet, hogy német válogatott lett volna 5 éven belül, mint ahogy Vili Orbánnál is látjuk most, hát szerintem simán német válogatott lenne Vili Orbán, főleg a jelenlegi német válogatottban, és mondjuk 6 év elteltével ezt, vagy 6 évvel ezelőtt ezt nem feltétlen tudtuk állítani, hogy ő mondjuk nem tudom, 50 válogatott meccset fog szerezni a német csapatban, ugyanúgy Dárdai Mártonnal is ez a helyzet, viszont az, hogy eleve egy fiatal játékosról beszélünk, egy ambíciózus játékos, egy olyan játékosról, akinek az édesapja magyar válogatott legenda, meg szövetségi kapitányként is tette a dolgát, szóval szerintem itt nem kellett nagyon győzködni Dárdai Mártont, inkább az volt számomra sokáig a kérdés, hogy miért kell ebből úgymond nemzeti ügyet csinálni, és miért kell Dárdai Mártont vegzálni mondjuk az internetes trolloknak, hogy hát aki nem akarja a magyar válogatott választani, az ne is legyen magyar válogatott, szóval így számomra ez így értetetlen volt. Némileg azért ebben Rossi is közrejátszott, tehát azért a nyilatkozataiból lehetett arra következtetni, hogy ezért ő nagyon szeretné, hogy Dárdai Márton magyar válogatott legyen, és próbálta azt szerintem így beállítani, hogy ez vice versa, nem biztos, hogy így van, de hát szerencsére Márton úgy döntött, hogy a magyar válogatottat fogja erősíteni.
Mind a ketten az olasz foci nagy szerelmesei is vagytok. Hogyan látjátok, hogy az, hogy egy olyan játékos jön a válogatottba, akár mondjuk, ahogy Tomi, te mondtad, Nagy Ádám pozícióját veszélyeztetve, aki az olasz bajnokságban a Serie A-ból immár talán egy picit lefelé lógva a Serie B-ben játszik, ott is egy kieső csapatnál. Szóval az ő helyét felválthatja egy olyan játékos, aki a német rendszerben szocializálódott, jelenleg a Bundesliga 2-ben játszik, tehát kvázi egy más típusból jön, mint mondjuk ahonnan Rossi is érkezett, vagy érkezik. Ez jelenthet valami olyat a válogatottban, hogy lehet, hogy Rossi inkább mégis favorizálja Nagy Ádámot Dárdai helyett, vagy ilyenről jelenleg azért nincsen szó.
Nem tudom, szerintem igazából itt azon múlik, hogy Dárdait eleve középpályára szállják, akkor nyilván, de én gyanítom, hogy inkább itt a védelem az, ami szóba jön majd elsősorban, mert ott azért voltak gondok. Tehát említettük Szalait, akinek nem volt jó időszaka, ugye Bundesligába igazolt, ami egy nagyon jó váltásnak tűnt, és lehet, hogy az idővel még jól is le, rövid távon nem sült el jól. Hát ott a Hoffenheimes időszak sem indult jól, kiszorult, aztán a Freiburg ott se nagyon játszik, és ott se volt mindig meggyőző, úgyhogy meglátjuk, hogy mit most tavasszal mennyit játszhat, de látva a tendenciákat, ott valószínűleg kell egy új ember, vagy nem árt, hogyha van egy alternatíva, inkább így mondom, mert azért azt felejtsük el, hogy eddig Szala is alapember volt, tehát az alapembereket nem mindig engedik el az edzők szívesen, de hogyha mondjuk meggyőző lesz a Dárdai, akkor valószínűleg szóba jöhet majd az, hogy esetleg itt variáljanak, de szerintem elsősorban inkább a védelemről van szó.
Meg szerintem, bocsánat, csak annyi még, hogy itt nem a német meg olasz stílusnak kell megfelelni, a magyar futball tradíciónak megfelelő stílusnak kell megfelelni. Rossi most már egész jól, amit itt Dani is mondott az előbb, bevett ide a válogatottba, és a válogatott játékán visszatükröződnek olyan tradicionális elemek, ami anno nem is feltétlenül, de mondjuk az aranycsapatot jellemezte. Szóval, hogyha valaki ebbe a rendszerbe be tud illeszkedni, ez teljesen mindegy, hogy a német iskolából jön, olasz iskolából jön, vagy nem tudom, az angol iskolából jön, annak egyszerűen be kell illeszkedni, és Dárdai Mártonnak is ebbe a szerepkörbe kell tündökölnie. Az szerintem is valószínűbb, hogy védelembe fogják Dárdai Mártont berakni, csak ezt számomra most felveti a kérdést, hogy minek hívunk be 3 ballábas belső védőt a válogatott keretében, mert akkor hát minimum egy az teljesen feleslegessé válik.
Még egyébként azt is el tudnám képzelni, hogyha a Szalai Ádám, vagy a Szalai Attila, bocsánat, jó formában játszana az Európa-bajnokságot megelőző időszakban, akkor játszhatna 2 ballábas belső védő plusz Orbán a 3 védős rendszerben, de ez még egy ötlet csak a fejemben, ami így felmerült Dárdai honosítása kapcsán, vagy nem honosítása, hanem a magyar válogatottat választotta egész pontosan. Egy másik gondolat, ami felmerült bennem itt az elmúlt percekben, amíg mondtátok a válaszaitokat az előző kérdéseinkre, az az volt, hogy azért nagyon sok esetben fordult elő szerintem az elmúlt években, hogy lényegében a válogatottban mutatott játék az majdnem nem független volt attól, hogy a játékosok a klubcsapataikban milyen formában játszanak. Játszanak-e egyáltalán? Sokszor volt igazából nem mindkét irányba, tehát pozitív és negatív irányba is előfordult az, hogy valaki teljesen másmilyen formát mutatott a válogatottban. Mennyire határozza majd meg az Európa-bajnoki keret, meg azon belül is az Európa-bajnoki kezdőcsapat kialakításakor a döntéseket az, hogy mit lát a tavasszal a klubjukban focizó játékosoktól Marco Rossi?
Valamilyen szinten biztosan meghatározza, de itt van mondjuk egy 4-5-6 ember, akinek biztos a helye. Tehát nyilván azt kell elsősorban megtalálni, hogy őket hogyan tudod kiegészíteni, milyen profilokkal például. Lehet, hogy valaki mondjuk jobb formában van, de egy másik játékos pedig jobban ki tudja egészíteni a Szoboszlait, mert szabadabban tud mondjuk mozogni előrefelé, és akkor azt mondja rá Rossi, hogy akkor inkább azt a játékost választom, aki kevesebbet játszik a klubjában, de a válogatottnak az alapelveihez jobban illik. De igazából most így végig gondolva nem tudom, hogy ez mennyire probléma egyáltalán, mert a legfontosabb játékosok, igazából itt ugye pont Szalait leszámítva, rendszeresen játszanak, akár mondjuk topligában is. Ugye most szerencsére Schäfer is elkezdett újra játszani a sérülések után, nem is akármilyen formában. Ugye ez mindenképpen nagyon biztató, és hát ugye nélkülük játszottuk le gyakorlatilag a selejtező sorozatot, úgyhogy nagyon sok helyen Rossinak kényszer megoldásokat kellett folyamatosan alkalmazni. Orbánra se számíthatott nagyon sok meccsen, és ezeket is meg tudta oldani. Tehát itt igazából van még egy aspektus, amit így nem tárgyaltunk, hogy a sérültek visszatérésével még inkább erős lehet ez a csapat, mert itt tényleg alapemberek hiányoztak gyakorlatilag a selejtező sorozatnak egy jelentős részében, akik most úgy tűnik, hogy egyre jobb formában vannak, és további lehetőségeket adnak Rossinak. Úgyhogy lassan ott tartunk tényleg, hogy a bőségzavara az, amivel szembesül a szövetségkapitány, akár már egy kezdő kijelölésekor.
Meg ugye, tehát nem véletlenül említette a sajtótájékoztatón Marco Rossi, hogy Szalai Attilát azért hívta meg, mert nem szeretné elveszíteni. Tehát amikor itt beszéltünk, nem tudom, egy-két éve arról, hogy a Fehérvár játékosai hogy kerülhetnek be a válogatott keretbe, amikor kiesés ellen harcol a csapat, nem megy egy Loik Négónak, nem megy egy Fiola Attilának, aztán érdekes módon a válogatottban meg megtátosodnak, és mint egy szanatórium úgy viselkedik a válogatott légköre ezeknek a játékosoknak. Szóval nyilván itt most az is számításba kell kerülni, hogy Rossi azért nem egy kockázatvállaló típus, szóval nem láttunk tőle olyat, hogy négy újoncot avat egy mérkőzésen. Ezért gyanítom azt, hogy egyébként Szalai Attila fog kezdeni majd a törökök elleni mérkőzésen, baloldali belső védőként, nem pedig mondjuk Dárdai Márton vagy Szalai Gábor, mind a ketten játszanak a klubjukban, és Szalai Gábornak szerintem nagyon jól sült el a téli átigazolása, hogy a svájci bajnokságban futballozik. Szóval ismerni kell Rossit azért, hogy nem feltétlen szeret kockáztatni, és ez azért a kezdőcsapat kijelölésén is érződni fog majd.
Ha már törökök, Törökország és Koszovó a két ellenfél a következő bő egy hétben, milyen ellenfeleknek számítanak ők, és ezt most olyan szempontból is kérdezem, hogy az EB ellenfelek kapcsán melyik meccs lehet a hasznosabb, vagy egyáltalán mondjuk egy Koszovó elleni mérkőzés hasznos lehet-e bármelyik EB meccs szempontjából?
Hasznosnak minden meccs hasznos, mert tudsz valamit gyakorolni, szóval nyilván a Koszovó ellen én gyanítom, hogy a magyar válogatott egyébként labdával fog dominálni, vagy kénytelen lesz labdával dominálni, míg mondjuk Törökország ellen egy ilyen 50-50-es meccset látunk. Ne felejtjük el, hogy azért a törökök nagyon szerettek volna ellenünk játszani, és most nem csak azért, mert nekik is olasz szövetségkapitányuk van, hanem egyébként nyilván az ő felkészülésükben is egy magyar válogatott az egy fontos fokmérő tud lenni. Gyanítom, hogy a törökök elleni meccs ez leginkább mondjuk a svájciakhoz fog majd hasonlítani, még a koszovóiak ellen. Hát csak reménykedni tudom, hogy a skótok féle mérkőzés próbálja leképezni, vagy az fog leginkább hasonlítani szerintem a mostani Koszovó elleni felkészülési mérkőzéssel a magyaroknak.
Csatlakozom. Igazából egy nagyon jó olasz edző csata lehet majd a magyar-török. Ugye a törököknél Vincenzo Montella irányít, és egyébként egyre jobb eredményeket értek el az utóbbi időszakban, úgyhogy itt, hát ahogyan szokták mondani, kicsit közhelyesen, de nagy taktikai csata állható majd közöttük. Tehát ugye a Montella sem feltétlenül a legkockázatvállalóbb edző, de azért az olaszok iskoláján belül még a támadó felfogású edzők közé sorolható, és tényleg jól játszottak az utóbbi időszakban. Úgyhogy amit a magyarok kapcsán elmondtunk, hogy az önbizalom az megvan, az velük kapcsolatban is kiemelhető, és ezért elég sok kulcsemberük gyakorlatilag élete formájában játszik. Például ugye Csahanoglut lehet kiemelni ilyen szempontból, aki az utóbbi időszakban tényleg embertelenül jól játszott. Úgyhogy elsősorban nyilván őt kell majd semlegesíteni, ez ilyen szempontból akár hasznos lehet azokkal szemben, akiknél a hatos az meghatározó szerepet játszik. Mondjuk a németeknél is például ez kulcsfontosságú lesz, hogy azt a posztot hogyan tudjuk majd semlegesíteni, úgyhogy ilyen szempontból is segíthet.
Mi a jelentősége ezeknek a meccseknek abból a szempontból, hogy mi az, amit ti látni szeretnétek a játékában ennek a csapatnak? Mert az, hogy most az eredmény micsoda, annak nyilván semmi hatása nincs az Európa-bajnokságra, maximum, hogyha nagyon nyerünk, akkor valami nagy önbizalmat szerzünk, ha nagyon vesztünk, akkor ez nyilván fordítva sül el, de azért valószínűleg nagy korreláció nincsen az EB eredményesség meg ezek között, a meccsek között. Játékban mi az, ami igazán előre viheti ezt a csapatot az Európa-bajnoki felkészülés szempontjából?
Folytatni azt, amit az utóbbi időszakban láttunk a válogatottól, ugye kerülgettük már ezt a témát is, hogy itt volt egy koncepcióváltás, vagy fejlődés, igazából nevezhetjük mind a kettőnek, és elkezdték ezt a labdához pozícionált játékot, aminek ugye volt egy időben nagy felfutása, aztán kikopott, most ugye Brazíliában honosodott meg újra, és ezt a válogatott is átvette, nagyon kevesen játszanak egyébként ebben a stílusban minden mai napig, bár ugye most már topligás viszonylatban is megvannak a jelei, például a Xabi Alonso-féle Bayer Leverkusennek, és ugye itt az a lényeg, hogy nem területként osztott fel a pályát, hanem megpróbálod mondjuk valamelyik oldalt túltölteni, és aszimmetrikusan támadsz. Ennek ugye az volt a lényege, és azért döntöttek mellette, hogy egyrészt hatékonyabb legyen a labdával a válogatott, másrészt pedig, hogy többször tudják játékba hozni Szoboszlait, akinek gyakorlatilag megkétszereződött ebben a rendszerben a labdaérintéseinek a száma, és hát nyilvánvalóan az, hogy a legjobb játékosodnál többet van a labda, az jót tesz alapvetően a csapatod játékának, és valószínűleg ezt a koncepciót kell még finomítani itt, hogy mondjuk egy ilyen EB csoportban, amiben végül is belekerültünk, abban is hatékonyan tudjuk ezt játszani.
És ehhez kell megtalálni azokat a játékosokat, akik mondjuk eddig nem feltétlen bizonyítottak labdával, bár nekem állandó célkeresztben van emiatt Lang Ádám, aki sokat fejlődött, kifejezetten sokat fejlődött labdával, de még mindig nem elég ahhoz, hogy ebben a relacionizmusokra épülő játékban mondjuk így nagyon nagy helyet kapjon. Úgyhogy Balogh Botont hozzá képest előrelépés, Willy Orbán abszolút megkerülhetetlen figurája lesz ennek a védelemnek. Én egyébként Szalai Attilával sincs akkora problémám, mert ő tehát mindig is a kockázatvállalóbb védőkhöz tartozott. Tehát amikor azt mondják, hogy nézzük meg a passz hatékonyságát, milyen erdja, hát nyilván azért, mert sokat kockáztat. Tehát hogyha, nem tudom, Gerard Piqué lenne és 5 méteres körönpasszokat kéne adni a belső védő társamnak, akkor nyilván én is 95%-a, meg Szalai Attila is 95%-a passzolna egy meccsen. Így, hogy mondjuk 75-80%, mert szerintem ezzel sincsen olyan nagyon komoly probléma. Fontos lesz az, hogy ki lesz a jobb oldali szárnyvédő is. Tehát itt, amit előbb Dani mondott, ez a túltöltés elsősorban a bal oldalon szokott megtörténni, és onnan Szoboszlai Dominik előszeretettel dobja át jobb oldalra a labdát, most oda, hogy éppen Bola Bendegúz, Loik Négó, vagy akár majd a későbbiekben Fiola Attila, hogyha szerepet kap. Nagyon érdekes lesz, hogy melyikőjük kaphat több lehetőséget. Mondjuk adott esetben, amikor többet kell védekezni egy Fiola Attila, de amikor mondjuk támadásban kell villogni, akkor lehet, hogy egy Bola Bendegúz vagy Loik Négo az jobb opció lesz.
Beszéltünk a posztokról, kettő posztot viszont még nem nagyon tárgyaltunk, és Marco Rossi a kerethirdetés kapcsán a sajtótájékoztatón elmondta, hogy még ő sem döntött kapus poszton, hogy Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter legyen az első számú kapus, és talán egy picivel kisebb kérdés, hogy elől pedig Varga Barnabás vagy éppen Ádám Martin kezdjen, hiszen Varga a stabil center, úgy tűnik az utóbbi időszakban a válogatottban, viszont Ádám Martin például az adás megelőző hétvégén duplázott Ázsiában. Felteszem a gonosz kérdést, ti Gulácsit vagy Dibuszt kezdetnétek a kapuban, és elől Vargára vagy Ádámra esne a választásotok?
Most én passzolom át a szót, amíg gondolkozom ezen.
Szépen belöktél a busz alá. Szóval akkor kezdem az egyszerűbb kérdéssel, Varga Barnabás. Szóval én, tehát ez nem szabad, hogy kérdés legyen, amikor oké, hogy Ferencváros, oké, hogy Magyar Bajnokság, de világszintű, ahogy fejel. Tehát az nagyon-nagyon kevés játékos van felette jelenleg a világon, és én ezt bátran merem állítani. Emellett tudod kombinatív játékban használni, tudod targetmanként használni, sokoldalú, rendszeresen odaér a kapu elé, amikor meg a 16-oson belül hozzákerül a labda életveszély. Szóval Varga Barnabás egyértelmű, így vicces volt, hogy utólag visszagondolva Ádám Martin volt a rövid távú megoldás, hát tényleg jó rövid távú megoldás lett Szalai Ádám után, mert felbukkant Varga Barnabás, és így átvette a szerepét. Ami a kapus kérdés, hát, és itt megint csak Marco Rossi hát lélektana jön elő, amikor van egy kapusod, aki végigvédi az EB selejtező sorozatot, hozzáteszem, Gyúsz Dénes top 3 teljesítményben volt a játékosokat nézve az EB selejtező során. Majd ott van az, hogy Gulácsi Péter egyébként a generációja legjobb kapusa, és 3 Európa bajnokságon lesz ott, ha most nem sérül meg, és mondjuk a 3 Európa bajnokságban csak egyen kezd, és egyen véd végig, hát az nem tudom, hogy az ő karrierjét nézve az mennyire lenne így elégtétel. De én most azt mondom, hogy Dibusz Dénes lesz a kapus, mert mondom, egyrészt az EB-s elejtezős teljesítmény, másrészt pedig az, hogy szerintem most Marco Rossinál ő van első számú helyen. Aztán nem tudom, mondom már, szerintem a törökök elleni meccs is sokat mondó lesz, de hát júniusban aztán meg már végleg tudjuk, hogy ki lesz a kezdő kapus a válogatottban.
Egyébként szerintem is Dibusz mellett döntenek, pont azért végvét a sorozatot, és ilyenkor nagyon ritkán szoktak változtatni, illetve egyetlen egy dolgot tudnék mondani most, ami Gulácsi mellett szólhat, az pedig, hogy jobb lábbal. És hogy ha ez mondjuk a koncepciónak egy szerves része, hogy ott a kapust jobban be tudják vonni, akkor el tudom képzelni, hogy esetleg emiatt azt mondják, hogy mégis Gulácsi mellett teszik le a voksukat, mert ebben tényleg sokkal jobb, mint a Dibusz. De egyébként, ha megnézzük a selejtező sorozatban nyújtott teljesítményét a Dibusznak, akkor nincs igazából oka Rossinak arra, hogy változtasson.
Érdekes dolog, mert nyilván azért egy Bundesliga kapusról beszélünk Gulácsi személyében, akinek ilyen szempontból rosszkor jött nagyon a térdsérülése, hiszen jó esély elővéte volna végig a selejtező sorozatot, hogyha az nincs. Egy-egy nevet kérek még tőletek itt a beszélgetés vége felé. Ki az, aki szerintetek itt a következő 2 vagy 4 tavaszi felkészülési mérkőzésen olyan teljesítményt fog nyújtani, hogy eddig mondjuk így a kerettagság szélén volt, viszont bejátsza magát az EB keretbe, és nyilván Dárdai Márton nem ér mondani, mert új név a kalapban.
Szerintem Horváth Krisztofer. Ő egy nagyon stabil ilyen backup opció lehet Sallai és Szoboszlai mögött, szóval nagyon-nagyon jól játszik a Kecskemétben, megint jól lehet NB1 Kecskemét, de hogy egyébként van 10 gólya meg 7 asszisztja, ami egyáltalán nem néz ki rosszul.
Mellette pedig a mutatott játéka az egyértelműen
pozitív, úgyhogy szerintem Horváth Krisztofer lehet az a játékos, aki itt a márciusi és júniusi felkészülési meccseken bejátszhatja magát, így Sallai és Szoboszlai első számú pótolójaként.
Már mondtuk a nevét, de nagyon bízom abban, hogy egyrészt Balogh-Botond sokat fog játszani a tavasz folyamán is, másrészt pedig, hogy ezzel a tehát ugye válogatottban is nyújt majd olyan teljesítményt, mert valószínűleg a lehetőséget azért megkapja, ami után azt mondja Rossi, hogy akkor vele megyünk tovább, és akkor a védelem az tényleg jól nézhet ki olyan szempontból, hogy akár hogyha csak azt nézik, hogy milyen képességű játékosok vannak, akkor nincs igazából gyenge pontja ott annak a belső hármasnak. 3 modern védő, úgyhogy nem feltétlenül a legmagasabb szinten játszanak, hiszen ugye most itt alapvetően Dárdai képzeltem el a bal oldalra, és Balogh-ot a jobb oldalra, tehát ugye mind a ketten másodosztályú bajnokságban pociznak, de alapvetően a jövő az biztos, hogy bennük van, hogyha a válogatottat nézzük, és ugyan nehezen tudom elképzelni, hogy mind a két fiatal bevállalja Rossi egy ilyen súlyú tornán, de hogyha jól teljesítenek, akkor miért ne?
Én még két-két tippet szeretnék kérni a két meccsre tőletek.
Szabad tippelni egyetlen felkészülési meccsre, én
Hát
nem tippelek.
legyen.
Fogadni biztos, hogy nem fogadok, de szerintem mind a kettőt megnyerjük.
Én már törökök ellen egy biztos X-et. Ez a tuti tipp.
Két olasz edző csapatai
Így van.
között barátságos meccsen csak döntetlen lehet. Jó, meglátjuk, hogy így lesz-e. Köszönjük szépen, srácok, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltatok.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy szoktuk, az Ácsival zárjuk az e-heti hosszabbítást, összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb történését a sportvilágával, és hát természetesen kézilabdával kezdünk. Ahogy Ligetvári Patrikkal beszélgettünk az adásban, a magyar férfi válogatott olimpiai kiutásáról. Dani, te kint voltál a helyszínen, én a tévé elől néztem, és szerintem mind a ketten megkönnyeztük itt a legvégét, mert ez egy csoda volt, és talán nem túlzunk, szeretünk mindig azért a sportmédiában nagyon túlzó szavakat használni, de ez, ami az utolsó, mondjuk az, hogy 10 percben történt, meg ahogy az egész meccs alakult, meg az egésznek ez a kicsit tündérmese feelingje, ez tényleg nagyon-nagyon emlékezetes és felejthetetlen.
Azaz. Azon gondolkoztam azóta. Jó, nagyon sok idő, amúgy nem telt el így a felvétel és a meccs lefújása között ilyen mennyi? 22-30, igen, 16 óra.
Ja.
De tényleg, tehát, hogy ebből szerintem nagyon kevés van egy életben, hogy ezt így ott nagyon-nagyon-nagyon szurkoltam. Én a londoni olimpián kín voltunk, én közvetítettem a döntőt, és bocs, de ez most tök személyes lesz, és talán akkor kicsit így jobban átérzik a hallgatóink, hogy nekem ez mit jelent. Szóval én közvetítettem a döntőt, Várhegyi Feri közvetítette azt az elődöntőt, amikor a svédekkel játszottunk. És ott ugye nagyon szoros meccset játszottunk a svédekkel, úgy emlékszem, hogy vagy egy, vagy két góllal
Egy,
vertek meg
szerintem
minket.
27-26 lett oda.
Ja, azt tudom, hogy Kim Anderson lőtte az utolsó góljukat, amivel eldőlt.
Igen.
És emiatt én azon az olimpián, amikor még nem volt, azt hiszem, hogy talán az Eurosport 2 nem is ment az olimpia egyáltalán Londonban, de az biztos, hogy nem volt olyan regionális csatornánk, mint most, meg nem volt az, hogy online közvetítünk magyar érdekeltségi dolgokat, ami szinte biztos, hogy azért egész sok lesz ezen az olimpián. Az volt a lehetőség, hogy én a magyar válogatottat közvetítsem, hogyha döntőbe jutnak. És ugye tök kevésen múlott, és akkor így egyrészt valamilyen szinten azért éreztem, hogy azért nem az van, hogy minden olimpián majd ott lesz a magyar válogatott, meg hogy évtizedeken keresztül kitart az akkori generáció, mert az nagy részt az a csapat a 2005-ös junior VB bronzérmes csapatra alapult, kiegészítve olyan akkor már szinte veteránnak tekinthető emberekkel, mint Nagy Laci, meg Ijés, meg Fazekas például, aki akkor már tényleg veterán volt. És aztán úgy mentek az évek, nem is annyira emlékszem, hogy milyen eredményekkel nem jutottunk ki az előző két olimpiára, de Tokió előtt ugye, hát a 2020-as Európa-bajnokság, ami a Covid előtti EB volt, azon ilyen óriási szenzáció számba ment az, hogy szerintem 9-ek lettünk, vagy valami ilyesmi, és hogy a torna legvégén jutottunk el egy olyan állapotba, hogy hú, ha még meg tudunk nyerni talán pont a portugálok ellen egy középdöntős meccset, akkor akár még az olimpiai selejtező tornára is eljuthatunk. Tehát egyáltalán ezelőtt a Gulyás István, Nagy László, Csema Rodriguez edzőtrió előtt kb. Szóba sem került az, hogy az olimpiára kijut a magyar válogatott, mert annyira messze voltunk ezektől az eredményektől. És aztán jött ez az edzőtrió, jött az az EB, utána a VB-n bementünk a 8 közé, utána jött a hazai EB, ami szerintem egyébként továbbra is tartom, hogy nem volt annyira tragikus, mint ami az eredmény lett, hogy 3 meccs után kiestünk a csoportból, és kikaptunk a hollandoktól. Ott 3 nagyon szoros meccset játszottunk 3 jó csapat ellen, és abból 2-t elvesztettünk. És aztán jött a tavalyi VB, amikor megint bementünk a legjobb nyolcba, azzal kvázi kiharcoltuk azt, hogy olimpiai selejtező tornát játszunk, és onnantól kezdve egy év és két hónap eltelt úgy, hogy erre a tornára készült a válogatott, mert azt lehetett tudni, hogy Európa-bajnokok nem leszünk, és azt is lehetett tudni, hogy erre a selejtező tornára meg már kijutottunk. És hogy eljutni idáig, így, némi szerencsével is, mert a 23-as VB-n az izlandok elleni utolsó negyed óra, ha az nincs, akkor ugye megint nem vagyunk itt, akkor az EB-s helyezéssel, vagy valahova máshova kerültünk volna, nem tudom hova. Lehet, hogy a németekkel, meg a horvátokkal kellett volna selejtezni, ami azért nehezebb lett volna. És akkor játszottunk egy olyan meccset a norvégok ellen, amiben ha nagyon szerencsésen alakul, akkor lehetett volna benne az, hogy mondjuk pontot szerzünk, vagy esetleg nyerünk, és úgy csordogált ez a portugál meccs, megint beragadtunk az öltözőben a második félidőben, de aztán az utolsó negyed órában, vagy megint ilyen 16-8 percben jött egy olyan hajrá, amivel tavaly a VB-n bejutottunk a nyolc közé Izland ellen, és most meg kijutottunk az olimpiára, és tényleg ilyen hátborzongató volt ezt ott végélni. Az, hogy tőlem nem tudom, 10 méterre, vagy még lehet, hogy annyi se védte ki Bartuc azt az utolsó zicsert, ami szerintem az egész hétvége
hát az...
valószínűleg legnagyobb védése volt Fernándes ellen, és az a tudat, amikor eljut az agyadig az, hogy úristen, ez megvan. És ott vagyunk, és ha minden jól alakul, akkor végre közvetíthetek férfi válogatott kézi meccset.
És ha minden jól alakul, még nőit is mellé.
Hát
Az lenne még a habatortán.
Azt reméljük, de az legalább már 3 éve megvolt,
igen.
És
igen.
nagyon is élveztem. Úgyhogy
igen.
Igen, de nálam azért mindig a férfi válogatott volt az ilyen az a csapat, ami jobban megmozgatott szó szerint is, mert azért egy pár helyen voltam már ilyen-olyan válogatott tornákon, EB-ken, VB-ken így az évek során, és szóval ez azért így, ja, így érzelmileg sokkal jobban megmozgatott. Meglátni azt, hogy azok a srácok, akik így körülbelül velem egykorúak, mint Mikler vagy Lékai Máté, hogy ott sírnak a pályán, hogy azért ez tényleg egy kézilabdában, egy olimpiai részvétel, az szerintem az igazán magas szintű kézilabdázók között is egy kiemelkedő dolog. Mert persze, ha te dán vagy francia vagy nem tudom, svéd, spanyol esetenként, akkor érmekért mész egy olimpiára, meg aranyéremért mész egy olimpiára, de akkor nagyon jó játékos vagy, akkor se biztos, hogy ott vagy a keretben. Tehát még egy nagyon jó spanyol, vagy egy nagyon jó dán játékosnak is óriási dolog az, hogy ő olimpiai kerettag, és olimpikon. És most megadatik ez ezeknek a srácoknak, és tényleg nagyon örülök, hogy ez összejött, mert egyébként meg azért ott kopogtattunk az elmúlt években ezen a szinten egyértelműen.
Megérdemled te is, meg megérdemlik a srácok is, hogy ez az olimpia így fog összejönni. Nálam az volt az egyik legemlékezetesebb pillanat ebből az egész meccsből, ahogy igen, ahogy Mikler, meg Lékai, meg a többiek sírtak a pályán, de hogy Csema elsírta magát a meccs után a nyilatkozatában, és elmondta azt, hogy az egészből mit érez meg, hogy ő a Veszprémi évei alatt hogyan viszonyult ez az egész a magyar történethez, és aztán amilyen szintű tudás és érzelmet leginkább beletett az egészbe, és tök jó, hogy most így hétfőn előkerültek az öltözői videók is, ahogy motiválta a csapatot. Ilyen lehet, hogy butaságnak vagy hülyeségnek hangzik, és nem most van itt a helye, vagy nem nincs is itt a helye, de ha már fociról beszélgettünk, lehet azt elképzelni, hogy ilyen Marco Rossi magasságokba ért Csema, és nem tudom, tesz, hogy látod, vagy egyetértesz ezzel, de nagyon komoly, amit ő is csinált, és annyira szépen összeállt így a szövetségi kapitány és a válogatott kapcsolata, hogy nekem ez nagyon, nagyon megható volt, meg megindító volt ezt látni.
Igen, pár évvel ezelőtt, amikor egyszer Nagy Lacival csináltunk egy interjút, nagyjából szerintem akkor egyébként, amikor összeállt ez az edzői hármas Gulyással, meg Csemával, akkor mondta azt, hogy mindig a játékos pályafutása vége felé, amikor azon gondolkodott, hogy ki mellett dolgozna szívesen, akár edzőként, vagy sportigazgatóként, vagy valamilyen ilyen szakvezetőként, akkor mindig Csema volt a fejében, mert neki van olyan agya, meg ő látja úgy ezt a játékot, ahogy szerinte látni kell. Azt az interjút ezt sose fogom elfelejteni, mert tényleg látszik az, hogy ennek az embernek az idehozatala, meg aztán a szövetségi kapitánya emelése az nagyon jót tett. De én azt gondolom egyébként, hogy azért alapvetően jó irányba halad ez az egész történet. Tehát nyilván előbb-utóbb egy olyan pénzügyi helyzetben lévő sportág, mint amilyen a kézilabda, az, hogy nagyon sok állami forrás megy bele ennek a sportágnak az utánpótlásába, és tényleg elkezdtek kijönni az olyan játékosok, mint Imre Bence, vagy Ilics, vagy Fazekas Gergő, az igenis átlöki azon a hullámvölgyön ezt az egészet, amin keresztül vitte a hátán Lékai, meg Mikler, meg röhögünk, nem tudom, 10 éve, szegény Ancsin Gabin, aki egy halál jó gyerek, és valószínűleg ő maga is elismeri, hogy sose tartozik majd a kézilabda történetében a legjobb képességű játékosok közé, de iszonyatos melóval nagyjából a teljes pályafutása során azon a szinten tartotta magát, hogy ő válogatott kerettag volt Magyarországon. Volt, amikor Balogh Zsolti volt mellette, aztán később jött Máté Dominik, meg most még Ilics, de azért akárhogy is alakul Máté Dominik sérülése, elég jó esély van rá, hogy Ancsin Gábornak helye lesz az olimpiai keretben is, ami egy szűkebb keret lesz, mint a mostaniak. És ezek a srácok vitték tényleg ezt a csapatot, majd, hogy nem egy évtizeden keresztül a Nagy Laci éra végétől, a Tao által kiépült utánpótlásból jövő gyerekek vagy fiatal felnőttek megérkezéséig a hátukon, és szerintem ezért nekünk érdemes hálásnak lenni ezért, hogy ők mindig is versenyképesek voltak a világ elittel, akkor is, amikor azért nem voltunk közel a világ elithez. Mindig voltak olyan élmények, mint mondjuk a dánok elleni franciaországi VB-n 2017-ben a dánok elleni mi az, 8-at döntő volt.
8-at döntő volt, igen. Igen,
ja.
Igen, igen.
Szóval, de igen, szerintem mindig voltak ilyen élmények, hogy egy nálunk jobb csapatot vagy megvertünk, vagy megszorongattunk, vagy valamit csináltunk, ami erőn felüli volt, és szerintem azért ez tényleg fontos megemlíteni akkor, amikor most itt vagyunk egy nagyon nagy sikerben, és itt vagyunk akkor, amikor tényleg látszik, hogy ezt a válogatottat a következő 10-15 évben kik fogják vinni a hátukon, mert valószínűleg Palasics fogja, meg Ligetvári Patrik szerintem még akár 8 évig egész nyugodtan alapja lehet a védekezésnek, meg Fazekas Gergő fogja vinni a támadásainkat, Imre Bence fogja belődözni a heteseket.
A két átlövő poszton Szita Ilics.
Igen.
Krakowskiék, igen.
Igen.
Tehát azért ez nagyon szépen rendben
most
van.
Most, amiki, szerintem én Bánhidi Bence egészségért aggódom, de egyébként ő, hogyha nem lenne, nem is az, hogy sérülékeny, mert ez rossz szó, mert amit ő kap egy meccsen, érdemes elmenni egy meccsre és megnézni úgy
igen.
egy meccset, hogy csak azt nézett, hogy Bánhidi Bencével mi történik.
Igen.
Persze, hogy állandóan sérült. Nem
igen.
is értem, hogy a világ jó beállói hogy nem sérültek folyamatosan.
Igen.
Szóval... Ez egy elég jó kis csapat lehet, és az, amit meg minden adásban kb. Elmondunk, hogy rohadt jó, hogy ezeknek a srácoknak egy része, az Bundesliga tapasztalatot szerez, nem elégszik meg azzal, hogy kényelmesen eljátszogatunk az NB1-ben, hogy magyar szinten elég barátságos fizetésért, hanem igenis próbál fejlődni. És nem tudom, hogy ezeket a dolgokat az akadémiákon nevelik a srácokba, hogy ne elégedjenek meg a középszerrel, vagy pedig maguktól jön, de így vagy úgy, tök jó.
Igen, Imre Bence világklasszis módon játszott a portugálok ellen, és hát Bartusz Laci, akit nagy tehetségnek, én emlékszem, amikor még ilyen 10-12 évvel ezelőtt mekkora tehetségnek indult, és mindenki nagy tehetségnek tartott, aztán úgy egy picit eltűnt a magyar süllyesztőben, és Emlékszem, volt olyan keret, ahol Borbé Ádám, aki szintén egyébként hasonlóan nagy tehetségnek indult, stb. Még ilyen harmadik, negyedik számú kapusként is kiszorította ehhez képest. Ahogy, amilyen, és nem az, hogy hogy védett, amilyen motivációval és amilyen tűzzel védett, az egészen szenzációs volt.
Azt nem tudom, hogy a... Bocs, hogy közbeszólok, az nem tudom, hogy a tévében látszott-e, mert ez már eléggé a végén volt. De volt Bartucnak egy... Oda jött először hozzánk, én a mögött, a kapu mögött ültem, ahol a nagy védése volt, szemben a
Igen.
B-középpel. És oda jött először hozzánk, és mutatta, hogy ez itt az ő hazája, ez az ő
Igen.
kapuja, itt nem lődöz neki bárki gólokat, és aztán átment a túloldalra, és ott is.
Igen.
Az látszott, hogy iszonyú nagy hülyeség lett volna nem őt rakni ide egy ilyen érzelmileg felfokozott tornára.
Hát Mikler Roli, nem tudom, te mennyire láttad ott élőben. Én néztem sokat a
Hogy ült a
kispadon.
padon és
Ült a
zokogott.
padon, és de nem az meccs közben. Volt, hogy a kezét az arcába temette, remegett szó szerint.
Ja.
Nyilván felfogta, és más volt Lékainál, mert Lékai máshogy dolgozta fel. Lékai szenzációsan játszott egyébként. Amennyit szitták és szidják őt az utóbbi időszakban, tegnap megmutatta a régi arcát, és teljesen máshogy dolgozta fel Lékai, meg Mikler azt, hogy valószínűleg ez lett az utolsó válogatott meccsük, és nem az lett. Szóval hülyeség lett volna, igen, Rólit védetni, Bartucz Laci helyett.
De
És
egyébként figyelj, én úgy voltam vele, ugye a norvégok ellen, szóval nem tudom, 0/10 vagy valami ilyesminél ültette le őt Csema, és én úgy voltam vele, hogy kezdenie kell Miklernek, mert Miklerben azért talán még mindig több van, még lehet, hogy ennél a Bartucz Lacinál is több van Miklerben a
persze.
legjobb napján, és nem
Látjuk,
tudott.
látjuk Szegeden
Igen.
ebben a szezonban sokszor.
És beszélgettem egy ismerőssel, aki hasonló, tehát elég mélyen benne van a kézilabdában, és mondta, hogy valami olyasmit írt, hogy minden nyolcadik meccsen jön ki belőle, mármint Miklerből nagyjából. És én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy még akkor is érdemes megkockáztatni, bár szerintem egyébként nem ez a szám helyes, hanem körülbelül mondjuk minden harmadik vagy negyedik meccsen nyújt ebben a szezonban a BL-ben fontos, jó teljesítmény Mikler. De hogy még akkor is lehet, hogy érdemes 10 percre betenni az elején, vagy 15-re, kiderül, hogy ez az a nap-e.
Igen,
És amikor
pontosan.
látszott, hogy ez nem az a nap, akkor jött Bartucz.
Igen. És hát tegyük hozzá, hogy az a Palasics maradt ki így a keretből, akit láttunk, hogy hogy védett az EB-n.
Igen, és aki szerintem tényleg, amint Mikler visszavonul a válogatottól, ami nem tudom, augusztus valahanyadikán lesz,
Igen.
valószínűleg első számú kapus lesz egyből.
Igen. És azt tegyük hozzá még tényleg így a blokk zárásaképpen, hogy ez a válogatott szerintem teljesen felszabadultan játszhat az olimpián majd, és ez hatalmas előny. Tehát nem hiszem, hogy bárkinek olyan nyomás lenne, hogy most akkor jussunk el a 4-ig, vagy akár jussunk el a 8-ig. Ugye megvannak a kalapbeosztások, hogy kik jöhetnek ellenfélként már a csoportban, hát lehet egy nagyon erős csoport, de hogy szerintem nincsen nyomás ezen a válogatotton.
Szerintem semmi. Pont a feleségem, aki nyilván szed föl valamennyit mellettem sportból, de azért alapvetően nem a sport körül forog az élete, kérdezte tőlem ma reggel, hogy akkor most az olimpián mire számítsunk, vagy mi a cél, meg nem tudom, és mondtam, hogy tök mindegy. Hogy ebben a sportágban magyarként az, hogy te egy olimpiára eljutsz a pályafutásodban, az a pályafutásodnak a csúcspontja valószínűleg. És
Igen.
innentől kezdve nyilván az lesz a cél, hogy túlélni a csoportkört. Hétfő reggel írtam egy ilyen rövid, gyors elemzést lényegében, amikor kijöttek a kalapok, azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Szerintem, ha összejön az a halálcsoport, hogy összekerülünk a három skandináv csapattal, meg a franciákkal, onnan nem fogunk tovább jutni, ebben majdnem biztos vagyok, mert nagyon rossz a mérlegünk a skandináv csapatok ellen, a franciák meg iszonyatosan erősek. Hazai pályán ráadásul. És ha összejön az a csoport, hogyha megkapjuk mondjuk a horvátokat, meg a szlovénokat, meg az egyiptomiakat, ezek közül meg fogunk verni annyit, hogy tovább jussunk a nyolc közé, és akkor ott fogunk állni, hogy játszunk valakivel egy negyed döntőt.
Adott esetben mondjuk egy spanyolokkal játszanánk negyed döntőt, még lehet, hogy nem is
Játszhatunk a
járnánk olyan
dánokkal
rosszul.
is. Én
Igen.
azt hiszem, hogy most kicsit tudod, mit tett eszembe, amit Marozsáról mondtunk múlt héten Alcaraz ellen. Nyilván nem Marozsán az esélyes, de Alcaraz nem mehet föl úgy a pályára, hogy ezt a gyereket én szarrá verem. És
Igen.
nincs most olyan csapat. Talán a A dánok ugye már megégtek egy párszor ellenünk, vagy legalábbis közel voltak az égéshez sokszor, és többször is megégtek. És szerintem emiatt ők se hiszem, hogy úgy jöhetnek föl a pályára ellenünk, hogy óriási favoritok. A
Igen.
franciák talán igen. Tehát, ha választhatnék, hogy kivel ne játszunk a negyeddöntőben, az
Hát az
valószínűleg a
biztos.
francia csapat lenne. Szerintem a norvégok és a svédek is azért nagyon magabiztosan játszanának ellenünk. A dánok, akármennyire jobbnak tartom őket a norvégoknál meg a svédeknél, ők talán pont a közös múlt miatt nem. Őket valamiért megszorongattuk a legtöbbször az elmúlt években. De érted, ott vagy egy olimpiai negyeddöntőben, láttuk azt, hogy a női válogatottunk Tokióban a toronymagas esélyes norvégok ellen 50 percig partiban volt, és miért ne?
Igen. És milyen jó arról beszélgetni egyébként, hogy mi lehet. Tehát, hogy tök jó erről így picit tippelgetni, meg nézni azt, hogy kik jöhetnek ellenfélként, már ebbe jó belegondolni. És tényleg öröm lesz az, hogy akárki is jön az ellen, valószínűleg jó meccseket fogunk játszani.
Hát meg amit mondtam, hogy vagy beszéltünk már talán múlt héten is, hogy most a kalapbeosztásból az látszik, hogy napi minimum 4 jó meccs
Bizony.
lesz a
Bizony.
6-ból, mert egyébként nem kell szerintem az argentinokat se, meg a japánokat se lebecsülni, főleg az argentinokat nem, de hogyha őket kivesszük, akkor is mindkét csoportban lesz 5 jó csapat egymás ellen, és ebben mi is benne vagyunk, úgyhogy
Bizony.
éljen, éljen, éljen.
Igen. És még a női válogatottról ugye beszélhetünk majd áprilisban a kijutás kapcsán, hiszen szintén hazai pályán játszanak majd olimpiai selejtezőt. Az viszont biztos, hogy addig még azért fontos meccsek vannak. Például a Bajnokok Ligájában pályára lépett a Debrecen és a Ferencváros is a nyolcaddöntőben. Mind a két csapat hazai pályán kapott ki. A Debrecen egy góllal a címvédő Vipers ellen. Zárójel, mi a fene? Amikor a Debrecenről úgy beszéltünk a szezon előtt, hogy hát ha elcsipi a 6. helyet a csoportban, ehhez képest a címvédő ellen hazai pályán majdnem nyert, és tényleg, hogyha ez a majdnem nyert, ezt úgy kell fogni, hogy aki nem látta a meccset, az nézze vissza a végjátékot, mert vezetett többször is a Loki, és megvolt akár a legalább a döntetlenre az esélye. A Fradi pedig két góllal kapott ki a Brest-Bretagne-tól, talán ott sem reménytelen a visszavágó, és akkor nem beszéltünk a Győrről, de az majd talán picit később, pár perccel később, hogy ott meg edzőváltás van, ugye biztos negyed döntős az Eto.
Az van, hogy amikor az ember napközben dolgozik, este pedig tatabányára jár, akkor nem látja a női BL meccseket, úgyhogy így én ezt majd a héten megnézem, ezt a Fradi meccset, azt na, úgy félszemmel megnéztem már szombat este, a Debrecent azt meg akarom nézni,
Hát
de
azt nézz
azért
vissza!
az látszik, hogy a Debrecenben azért úgy összeálltak a dolgok, és az a vicces, hogy most azt mondod, hogy jó, itthon egyel kikaptak a Vipers-től, akkor biztos kiesnek, de hogy ez nem így működik a női kéziben, meg főleg nem, hogy egy egygólos vereség itthon, az nyugodtan jelentett még akár továbbjutást kint. Lásd még ugye a tökéletes példa a Fradinak a tavalyi mínusz 6 plusz
Igen.
7, vagy mi volt. Nagyon nagy vereség itthon, és aztán továbbjutás meccsben. És miért ne? Megint azt tudom mondani, mint az olimpiai negyed döntőkre, hogy miért ne. Nyugodtan előfordult, lehet, hogy 10-ből egyszer, de hogyha az a nap.
És vámos nélkül játszott a Loki. Ez a komoly.
Mondom,
Tehát
én tényleg egy képkockát nem láttam abban a meccsből, csak tudom, hogy mi volt nagyjából, hogy volt 4 gól is közte, és aztán
igen.
nyert a Vipers egyel, ennyit tudok nagyjából.
Nagyon, de nagyon komoly.
Majd jövő héten a visszavágó után beszéltünk részletesebben erről.
Addig viszont beszéljünk arról, hogy Per Johansson lett az Eto vezetőedzője, ugye Kirkelivel szerződést bontott a klub a Magyar Kupa döntőinek elveszítése után, és az a Johansson érkezett, aki a holland válogatottnak a szövetségi kapitánya egyben. Marad az északi vonal, most svéd vezetőedző lett éppen a dán helyett.
Nagyon vicces, hogy nyilván nincs összefüggés a két esemény között, de megjelen nálunk talán kedd reggel egy cikk arról, hogy ennél többe is belebuktak már edzők Győrben, és aztán nem tudom, 4 órával később bejelentették, hogy Kirkeliéket kirúgták.
Ja.
Azt nem tudom egyébként, és az egy érdekes kérdés ebben, hogy jött Kirkeli, meg hogy igazán mélyre ástak-e mielőtt Kirkelit
Hát.
leigazolták. Mert Kirkeli kétségtelenül az Odense-vel ért el olyan eredményeket, amiket ilyen a játékos kerethez képest talán erőn felülinek tekinthetünk. De ugye azért sok esetben van az a sportban, hogy tudom, egy középcsapatot jól elvezetsz, akár fociban is, és amikor emiatt kineveznek egy bajnok esélyes élére, akkor az látszik, hogy ott elfogy a tudomány.
Igen. Nem tudom. Ez a Győr-Fradi edzőváltás az előző nyáron eléggé rosszul sült el most így utólag megnézve
Hát
is.
figyelj, de a Fradinál legalább úgy
Hát jó,
tűnik,
hát
hogy
ott.
a helyne ugye eléggé
Igen.
rendben van.
Igen.
A Per Johanssonnal kapcsolatban meg azt gondolom, hogy ő valószínűleg egy elég jó edző, de kicsit ezektől amit az Amerikában journeymannek szokták őket hívni, hogy egy év itt, egy év ott,
Igen.
mindig ahol tűzoltás kell, akkor ott megjelenik. Ezektől az edzőktől én fázom, és bármennyire is fáj a szívem ezt kimondani, de ugye Kim Rasmussen is az elmúlt
Pont
években
ezt akartam mondani, igen.
pontosan ebbe a kategóriába került bele, mióta kirúgták a női válogatott éléről. Úgyhogy nem tudom, hogy Per Johansson majd csodát tesz-e, azt se tudom, hogy most ez hosszabb távú megállapodás, vagy csak ilyen tűzoltás.
Hát mindjárt megnézem neked, mert szerintem csak a szezon végéig írtak alá. Nem akarok hülyeséget mondani, egy másodperc is megnézem. Azt mondja, hogy megállapodásunk az idény végéig szól. Tehát igen, Endrődi Péter azt mondta, hogy a szezon végéig írtak alá.
Akkor tűzoltás.
Ja. De hát jó az a történet, hogy a Fradi ellen majd, hogy fogadja a közönség. Johanssont ugye volt a Bukaresttel a balhés nyilatkozata Fradi szurkolók miatt.
Nem biztos, hogy játszanak ők. Ja, de egyet még játszanak
Egyet még
egymással.
játszanak,
De az
igen.
Győrben lesz, nem?
Igen,
Hát
igen, igen.
akkor
De nem lesz nagy.
lesz nagy baj.
Igen. Ennyit a kézilabdáról, ugye majd szépen megyünk így a férfi BL meccsei felé is, és lassan jön azért egy Szeged-Veszprém is például, de az majd a következő adásnak a témája lesz, hiszen az lesz a héten, majd a következő héten a sláger meccs. Véget ért viszont a Short Track világbajnokság. Ahogy arra számítani lehetett, magyar érem nélkül, viszont azért voltak mondjuk azt, hogy szép pillanások a válogatottól, például Somodi Maja, akivel beszélgettünk adásban, az 1500 B döntőjébe bejutott, a liutesok pedig végül is az utolsó napon megszerezték Kínával a világbajnoki aranyérmet. Láttál ebből valamit, Dani, ebből a VB-ből?
Képkockákat. Azt
Én
tudom,
se
hogy
sokat.
Skülting összetörte magát.
Igen.
Azt hiszem az ezres döntőben, ugye?
Igen,
Nem
úgy
emlékszem.
emlékszem. Igen.
Az, hogy a jelenlegi válogatottban egy világbajnokságon B döntők vannak benne, az szerintem így nagyjából tudható volt. Egyébként abban a B döntőben nem csak Somodi volt, hanem Szilicei Németh Rebeka is, aki
Igen.
az egész szezonban 1500-on azért elég jól versenyzett, és elég sok B döntője volt. Világkupákom. Én nem, főleg úgy, hogy ugye Jászapáti Petra azt hiszem, hogy csak a váltóban indult,
Igen,
és
a vegyes váltóban indult meg nem tudom, a női váltóban ott
azt
volt, de
hiszem a
a vegyes
nőiben is
váltóban
ott
tudom.
volt. Tehát valószínűleg a legjobb magyar shorttrackes jelenleg ő. Ő az egész szezonban betegségekkel bajlódott. Nem hiszem, hogy ennél többre számíthatunk. Ami nekem föltűnt, és csak annyiban, hogy az eredményeket böngésztem át, mert természetesen ebből sem láttam egy képkockát sem. Ilyen kiegyensúlyozottnak tűnt ez a VB most olyan szempontból, hogy nem voltak domináns szereplők, pedig azért az
Igen, ezt
elmúlt
néztem én is.
években azért sokszor voltak domináns szereplők, akár Skülting a nőknél, akár Liu Shaoang mielőtt az utolsó magyar évében ugye férfiaknál, vagy tavaly melyik koreai Park volt, azt hiszem, aki három aranyat vitt haza.
Úgy tudom, igen.
Na
Úgy
mindegy,
rémlik.
most tényleg az, hogy szezon elején jobban benne voltam ebben, amikor még közvetítettünk shorttracket, azóta csak ilyen felületesen néztem, hogy mik történtek, de az látszik, hogy például a lengyelek férfi váltója azzal, hogy érmes lett, az is mutatja azt, hogy vannak nemzetek, amik följövőben vannak, és hogy voltak olyan eredmények, amik meg egészen meglepőek voltak. A kedvenc eredményem az az, hogy Arianna Fontana még így 74 évesen egy újabb érmet elvitt. Nyilván ez vicc, mert azt hiszem 91-es egyébként Fontana, csak annyira régóta ott van a mezőnyben, hogy ő már ilyen nagyon régi bútor darabnak tűnik, de zseniális az a nő.
Igen. És valamit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, de mit akartam mondani? Ez a legjobb, amikor elfelejti az ember, hogy mit akar mondani. Igen, megvan, persze, Liu Shaoang 500 méteres negyed döntőjét, ha jól rémlik, azt láttam éppen, azt elcsíptem, és ott mondhatjuk azt, hogy erőből előzték meg őt ketten is, és aztán nem is korizott A döntőt, csak B döntőt Liu Shaoang. Ugye csak ezen az egyet, csak ezen a számon indult egy egyesben, csak a váltóban volt egyébként ott. Ez egy picit meglepő volt, de hát a kínaiak azért megmutatták aztán a váltóban, hogy, hogy most ez a kínai váltó jelenleg a világ legjobbja.
Hát ez nem olyan meglepő.
Igen. És ugye Shaoang és Sanyi is ott volt a döntőben. Milano-San Remo-val folytatjuk, mert hogy megvolt a szezon első monumentuma az országúti bringásoknál, és Jasper Philipsen győzött egy nagyon izgalmas sprintben. Michael Matthews nagyjából 10 centi ilyen győzött, és majdnem hozott neked a fantasyben 800 pontot. És nagyon szépen felvezette Mathieu van der Poel Jasper Philipsennek, úgyhogy megkaptuk az első választ. Azt, hogy valóban jó lehet ez a van der Poel Philipsen kettős itt tavasszal, és valóban Philipsen úgy tűnik, hogy a nagy klasszikusok akár mondjuk a Flandria Rubé esélyesei közé is kell sorolni.
Hát a Flandrián szerintem nem, de a Rubén igen. Flandrián ott túl sok a domb neki. Azért a San Remo ilyen szempontból ugye sík, klasszikus a Rubé mellett. De nekem ami ebből a versenyből leginkább megmarad, az az, hogy Mathieu van der Poel milyen alázatos volt.
Igen.
Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy leértek a lejtmenet aljára, és körülnézett, látta, hogy ott van Philipsen, valószínűleg a rádión is mondták neki, hogy ott van Philipsen, simán beáldozta a saját versenyét címvédőként, hogy, hogy a csapattársa nyerjen. És szerintem ez egy akkora ilyen bajnoki tulajdonság, hogy tudod, hogy van egy célotok, és tudod, hogy neked is lenne rá esélyed, de tudod, hogy a másiknak jobb esélye van rá. És azért beáldozod a saját egyéni ambícióidat azért, hogy a másik nyerhessen, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt.
Nagyon nagy versenyző Van der Poel, és az utóbbi egy évben, bő egy évben, talán amióta tavaly megnyerte a Cyclocross világbajnokságot évelején, azóta hatalmasat lépett előre szerintem, mint sportember, és nem mint versenyző, hanem mint személyiség is.
Igen.
Aztán már jönnek a következő napokban, hetekben itt is a nagyobbnál nagyobb versenyek, például ezen a héten figyeljétek a katalán kört, hiszen Walter Attila is verseny az a mezőnyben, és Ati azt mondta, hogy talán majd a szokásos utolsó szakaszon meg is kaphatja az esélyt akár egy szakasz győzelemre is. Foci, hiszen azért amellett, hogy itt a válogatott meccsek következnek, a Bajnokok Ligájában közben kialakult a legjobb 8 mezőnye, és ki is sorsolták a negyed döntő párosításait. Nagyon jó kis meccsek lesznek, megkérdezem tőled, hogy melyik negyed döntőt várod a legjobban, de nyilván a Barcelona PSG negyed döntőt. Emellett azért lesz egy Arsenal Bayern, egy Atletico Dortmund és egy Real City. És a nyolcban igazi sláger meccsek amúgy.
Igen, és szerintem kicsit hasonló lett a sorsolás a tavalyihoz, hogy megint van egy erős ág, meg egy gyenge ág. És hát a Barca a gyenge ágban van.
Szép a beismerés, de igen,
én,
amúgy.
Én nagyon, nagyon bízom abban, hogy ebből egy BL döntő kisül
hát,
ezzel, nem tudom, 5-6 jó veterán játékos plusz a La Masia a legjobbjaiból összerakott keretben, úgyhogy ez vicces lenne.
Nagyon komoly. De azért már én is kezdem öregnek érezni magam, hogy 2007-es játékosok a Barszában ilyen szinten játszanak.
Ja.
Spanyol válogatottba is meghívót kapnak.
Ja.
Egy BL meccset láttam hétközben, és nem sokszor jutok el oda, hogy BL meccseket mondjuk végig tudjak nézni, de amilyen szintű meccs volt ez az Inter-Atletico visszavágó, az zseniális volt. Nem tudom, te láttál-e belőle valamit, de
Ilyen Lautaro Martínez 11-esét.
Igen, azt azóta is keresik. Azt azóta is keresik valahol.
Én is egy BL meccset láttam a héten, de ez nem az volt. Figyelj, jó meccsek voltak. Most a hétvégén ugye volt ez a Man United Liverpool FA Kupa
hát ez,
rangadó
igen.
Is, volt az Atletico Barça 0-3. Nyilván a BL-ben is jó meccsek voltak, de szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt semmilyen kiemelés nincsen lényegében a negyed döntő sorsolásánál, és tényleg össze-vissza mindenkit mindenkivel, és akkor kijön az, hogy valószínűleg a sorozat két legjobb csapata negyeddöntőt játszik egymás ellen. Nem tudom, hogy miért nem csinálnak egy olyan tabellát mondjuk, és azzal egyébként az már csoport első csapatok őszi csoportkörös meccsei és egy fokkal nagyobb tétet kapnának, hogy a 16 után, amikor bejutnak a legjobb 8-ba, és ugye ott már nem számít, hogy te csoport elsőként jöttél, vagy nem, akkor megnézik, hogy egy 8 meccses tabellát föltesznek, hogy, vagy akár azt is meg lehet csinálni, hogy mondjuk a csoportkörből kiveszed a negyedik helyezettet, negyedik helyzet elleni eredményeket, és föltesznek egy olyan tabellát, hogy oké, a Manchester City játszott 8 vagy 6 meccset ebben a szezonban, ilyen eredményei voltak, itt én, 16 pont, plusz 8-as gólkülönbség, és rangsorolni a csapatokat, és mondjuk az elsőt a 8-kal, a másodikat a 7-kel összesorsolni, és így, mert így össze-vissza random
igen.
A negyed döntő.
Azt nézem közben, hogy ugye a következő szezontól jön ez az új formátum, hogy 36 csapat lesz a főtáblán, és ez a liga rendszer szerűséget csinálják meg, de az csak a csoportkörben lesz. Ugye erről nem beszéltünk szerintem az előző adásban, pedig már egy jó másfél hetes hír, hogy minden csapat játszik 8 meccset a csoportkörben, idézőjelben a csoportkörben, és aztán jut tovább az első 8 csapat a 8-at döntőbe, a következő 16 játszik egy rájátszást, hogy tovább juthasson szintén a 8-at döntőbe, és onnan ugyanaz lesz a lebonyolítás, mint ami most. Tehát oda-visszavágós párharcok.
Magyarul... És aztán megint a 8 között sorsolnak egy randomot.
Igen, tehát magyarul ugyanaz lesz a végjáték, mint ami most van. Tehát oké, hogy lesz változás, de valójában nem nagyon lesz változás.
Igen.
Pedig
nekem
most
ez,
lehetett
nekem
volna.
Ez tényleg furcsa, mert szerintem az UEFA-nak se jó ez. Tehát, hogy az, hogy random a két legjobb, két legerősebb, és talán a ilyen közönség meg marketing érték szempontjából is a két kiemelkedő csapatot összesorsolod a 8 között, azzal magaddal szúrsz ki, meg a szurkolókkal. Szóval
Igen.
én biztos, hogy ezt csinálnám, hogy a 8 közé bejutó csapatok, mint hogyha egy ligában játszottak volna 8 meccset, megnézni, hogy ki hány pontot szerzett, hány gólt
Igen.
rúgott, hányat kapott, és felállítani ebből egy tabellát, és akkor ez alapján megcsinálni a negyed döntők beosztását.
Igen. De sajnos, vagy nem sajnos, nem mi vagyunk az UEFA vezetői.
Nem sajnos.
Igen, valószínű, hogy nem
A
sajnos.
fizetést azt szívesen elfogadnám, de azt a gyűlölet áradatot, mert ezek olyan kérdéskörök azért, hogy most nekem ez a véleményem, de lehet, hogyha megkérdezünk 8 embert egy random sportkocsmában, akkor 8 különböző megoldási javaslat lenne, és
Igen.
mindenki ahhoz ragaszkodna, ami az ő ötlete.
Igen. Na de mit csinálnál UEFA elnökként azokkal a török szurkolókkal, akik szögletzászlóval támadtak rá a Fenerbahçe játékosaira vasárnap? A Trabzonspor szurkolóiról van szó, mert hogy 3-2-re nyert a Fener, és hát a Trabzon szurkolók szó szerint leüldözték a pályáról a Fener játékosokat. Mondom, ez a csávó a kedvencem, aki szögletzászlóval próbálta, hogy gyilkolászni a Fener játékosokat.
Látod, és nálunk ilyen fotóra dárcozásokból vannak botrányok.
Meg az, hogy Mészői Géz, amit mond.
Ja.
Nagyon durva
Hát
egyébként.
nyilván ez ilyen szurkolókat ki kell tiltani, de azért hozzáteszem, hogy mi? Várjál, nem is te írtad. Dani Bálint írt rá egy üzenetet, hogy azért, hogyha olyan a helyzet, hogy meg tudok akadályozni 10 másodperccel a vége előtt egy pályára berohanással egy portugál támadást, akkor
Akkor
kockáztassam meg.
simán. Hát most nézd a
Tudod, mi amúgy a
meccsekről.
szabály ilyenkor? Nagy,
Mi?
én szerintem egész pályafutásom alatt egyszer került az elő most ősszel. Hogyha valami ilyen random dolog történik, úgy, hogy zicserben van egy játékos, vagy akár egy lerohanásnál, mondjuk mit tudom én, amik Gunnar Prokop, amikor belépett
Igen, 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 igen,
az a
igen.
klasszikus példa. De ugyanez, hogy nekünk most az volt, hogy rosszkor szólalt meg az órája annak a csarnoknak, ahol játszottunk, 25 percnél 30 helyett. És hogyha ilyen helyzetben, valami viszmajor esetben egyébként tisztán a kapura törne egy játékos, nem is kell már közvetlen zicserben lenni, elég, hogyha a helyzetelőnyben van labdabirtoklással, akkor 7 méteres jár annak a csapatnak, amelyik zicsert lőhetett volna, ha nincs a viszmajor. Tehát, hogyha én beszaladtam volna a pályára, leütközöm, nem tudom, Areját, akit egyébként nagyon szeretek, és akkor nem elég, hogy engem valószínűleg börtönbe küldenek, vagy valami nagyon durva pénzbüntetést kapok, de még lőhettek volna egy hetes, bár azt valószínűleg Bartuc megfogja, úgyhogy
Hát
jó
ja,
is lett volna
de
az.
jó, de na, nem nagyon érte volna meg. Na, tegyük
Nem,
hozzá.
nem.
Jobb is így, hogy kijutottunk végül is. Te sem
Na de,
kerülsz
hogy
börtönbe.
igen, a vicces dolgot félretéve a lényeg az az, hogy ezeket az embereket nyilvánvalóan bíróság elé kell állítani. Nem, egyébként nem gondolnám azt, hogy ez például egy olyan dolog, ha a pályára berohanás része, amit mondjuk itt én börtönnel kéne büntetni, ha meg akarod verni a másikat, az már olyan dolog, amit börtönnel kéne büntetni, és hát valószínűleg ők nem nagyon léphetnek be törökországi vagy
Hát valószínű.
világszinten stadionokba innentől kezdve.
Igen. Milyen zseniálisan állítottam össze a témát a mai adásban, mert hogy mindenhez át tudunk kötni. Bíróságot emlegettél, Felipe Massa ott lesz a következő hetekben, mert hogy a 2008-as világbajnoki címért még mindig harcol. Egyszer már beszéltünk néhány hónappal ezelőtt egy adásban arról, hogy beadták a keresetet. Ugye a szingapúri nagydíj, az az emlékezetes Nelsinho Piqué-s Alonzós történet ott a kocsi összetöréssel, az Ecclestone féle beismerés, azt viszik most perre, és azt akarják nyilván elérni, hogy Massa megkapja 16 évvel később a világbajnoki címet, amit egyébként Intervágoszban bukott el az utolsó, hogy tudom, fél körben, amikor Hamilton megelőzte Timo Glockot, de Massáék most mégis azt várják, hogy Szingapúr eredményeit megváltoztassák, és ezáltal ő legyen a világbajnok.
Én esküszöm neked, hogy nem értem ezt a dolgot. De ezt
Én
már
sem.
akkor is ezt mondtam, szerintem, amikor ez legutóbb szóba került.
Igen.
Nem akarok káromkodni, de ez valami elképesztő nagy baromság szerintem.
De miért szerinted miben változtatna Felipe Massa életén, hogy ő elmondhatja magáról, hogy ő Forma 1-es világbajnok? Tehát, hogy ez azt várja, hogy ezáltal mondjuk, mit tudom én, több szponzor kapja őt fel itt 16 évvel később, vagy mi a fene?
Nem tudom. Tényleg nem.
Nem tudom én sem, mert ha, mit tudom én, Andy Schleck azt mondta volna, hogy Alberto Contador Tour sárga trikós elvétele után ő, vagy neki az életén ez változtatott volna, vagy változtatna, azt mondom, hogy lehet, hogy igen. De a Forma 1-ben olyan pilótaként, akit azért nagyon sokan szerettek, aki azért még ma is egy ismert névnek számít, most mi változtat, hogy
Viszont
amellé a kos mellé oda teszed, vagy nem? Ez...
sose volt egy igazán kiemelkedő versenyző, tehát tényleg
Hát
semmi
igen.
bajom nem volt vele soha, elég jó karriert futott be, de azért nem véletlenül nem lett ő világbajnok.
Hát igen. Igen.
Na mindegy, nem,
Szóval nem
tényleg
ezen múlik.
nem gondolom, hogy egyáltalán minden ilyennek kéne egy ilyen viszonylag szűk elévülési időt szabni, tehát nem én, hogyha
Igen.
5 éven belül nincs semmi, ami miatt meg lehet változtatni, akkor ne változtatkassunk már eredményeken, mert
No, de még az is benne van a pakliban, hogy megváltoztatják az eredményt, mert láttunk azért ilyen döntéseket, hasonló döntéseket a közelmúltban a sportban, és valószínűleg fogunk is látni. Ez volt erre a hétre a hosszabbítás, hogyha tetszett és eddig még nem tetitek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, minden más Eurosportos podcastünket is meghallgathatjátok, mi pedig búcsúzunk erre a hétre, jövünk majd a jövő héten is, Rév Dániát és Nagy Benyámit hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.